testvéreket ma esti alkalmunkon. Nagyon várjuk már ezt az imahetet, és hálás a szívünk azért, hogy megvalósulhatott. Ugye ezen az Allianz imaheti alkalmakon három gyülekezetnek a lelki pásztorai, illetve tagjai vannak jelen. A baptista gyülekezet, akik az első napnak a házigazdái voltak, az evangéliumi testvérközösség, akik a második alkalomnak voltak a házigazdái, és az evangéliumusok, akik pedig a mai alkalomnak a házigazdái. Hadd kérdezzem meg, mielőtt elkezdjük a közös Isten tiszteletünket, hogy lássuk, hogy kik vagyunk együtt, hogy tegye föl a kezét, hogy álljon föl, aki a baptista gyülekezetnek a tagja. Hadd lássuk, hogy akkor a baptista testvéreket köszöntjük. Akkor kik azok, akik a MET gyülekezetből jöttek? László testvérünkkel, Isten hozta őket, és ugye nem mindenki kisvárdai, hanem messzebbről is. Na, ezeket a neveket én még nem ismerem, még úgy vagyok, de majd tanulok, tehát a mentesek, és akkor evangélikusok még van, aki szorvoskodik a kisvárdok, hogy mi egy kicsit többen vagyunk, de kik vagyunk itt evangélikusok? Isten hozta az evangélikus testvéreket is. Legyen Isten áldása ezen a mai esténken is. A bevezető énekünk, az első énekünk az úgy kezdődik, hogy Isten fénye út a sötétben. Ugye a mostani témánk az örömről szól, hogy direkt választottunk a lelki pásztor testvérekkel olyan énekeket, amik örömteli énekek, és úgy megmozdítják a szívünket, lelkünket, és ez az ének egyébként egy afrikai eredetű ének. Nem tudom közülünk, ki az, aki beszél afrikaiul, nem? Na majd akkor fogunk, mert az utolsó vers az afrikaiul van, aztán mindenki úgy érti, ahogy tudja. Jó? Kapcsolódjunk be ebbe is. De azért is merjük beletenni ezt az éneket, mert hogy ez az Allianz imahét is, csak úgy, mint az ökumenikus imahét, ezek olyan alkalmak, amiket szerte a világon nagyon sok országban ünnepelnek a keresztények. Nem csak egy nyelvet beszélünk, egy emberi nyelvet beszélünk, hanem különböző országoknak a tagjai, és akkor így egy kicsit ezen az éneken keresztül, akkor mi is beszéljük másnak a nyelvét. No, így legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön, ezzel az énekkel kezdjük.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Felszabadítva az örömre. Ez a téma az idei Allianz imahéten, és ehhez kapcsolódik a szervezők által is javasoltam felolvasásra a 30. Zsoltár. Így olvasom most ezt a Zsoltárt. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál, de ha elrejtetted orcádat, én megrettentem. Hozzád kiáltok, Uram, így esedezem az Úrhoz. Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett? Hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen. Légy segítségemre, Uram. Gyászomat örömre fordítottad, leoldottad gyászruhámat, örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram Istenem. Testvérek, megtanultuk már, hogy mi a mottója ennek az idei Allianz ima hétnek? Mit mondtam? Felszabadítva az örömre. Ezt lehet egy kicsit lelkesebben mondani, nem ilyen buvalbélelten, hiszen akit az Úr felszabadított az örömre, az ezt megélheti, és annak az életén ez meg is látszódhat, hogy ezt a szabadságot átélte. Az öröm meglátszódhat rajtunk keresztényeken, hiszen az evangélium, az örömhír, ami úgy szól, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Örömhír ez? Bizony az. Úgyhogy fel vagyunk szabadítva az örömre, és olyan megragadó volt számomra itt a Zsoltárt, amikor most elővettem erre a mai alkalomra hangolódva, és ezt a részt találtam benne, hogy leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Milyen fontos számunkra az öltözék, hogy a megfelelő ruhát vegyük fel. Milyen fantasztikus a Zsoltárosnak ez a felismerése, hogy engem az Úr felöltöztetett, és ez az öltözék, amit most viselhetek, ez az öröm. Hát ebben szeretne minket ma az Úr vezetni, itt az énekeken, az igéken, igehirdetéseken, ima közösségen keresztül, hogy aztán ezzel a örömbe öltözött szívvel mehessünk majd vissza a mindennapokba, és szolgálhassunk azok felé, akiket az Úr ránk bízott. Akár a családtagjaink felé, akár a gyülekezetünk felé, akár a munkahelyünkön. Így énekeljük most a következő énekünket, ami úgy kezdődik, hogy mi drága nekünk ez a jó hír. Ez egy 4 versszakos ének, most az első 2 verset énekeljük, aztán következik az első ige hirdetés, amit László testvérem fog hozni nekünk, utána elénekeljük a 3.-4. verset, és akkor pedig Krisztián testvérünk hozza az igét. Így énekeljük most.
Thank you. Köszöntjük a testvéreket, megállapítottam, hogy itt a Enikő sokkal szebben köszöntött bennünket, mint mi őket ott a Galilea háztemplomban. Ja, ott is elmondtam, hogy általában nálunk kevesen vagyunk, és ha többen összejövünk, akkor én egy kicsit szoktam izgulni, de itt azt látom, hogy Enikő sokkal jobban vezeti ezt az alkalmat, mint én, majd máskor is elhívjuk hozzánk is, ha erről lesz szó. Köszönjük a meghívást, örülünk, hogy itt vagyunk. Nekem a korintusi levélből van kijelölve mára egy rész, azt szeretném olvasni a 12. fejezetből, a 18. verstől a 27. versig, így szólott Isten igéje. Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tagja van, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek, és amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. A becseseknek azonban nincs erre szükségük, mert Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele örül együtt valamennyi. Három kis rövid dolgot szeretnék a testvérek elé hozni, mivel az idő is rövid, meg így illik, de nincs is több mondani valóm. Ez a három dolog az lenne, hogy miért írt ez Pál apostol ennek a gyülekezetnek, a második az lenne, hogy miért jelölték ki ezt számunkra az Allianz program összeállítói, és a harmadik részben meg megpróbálok néhány következtetést levonni, és néhány gyakorlati alkalmazást adni Isten igéjéből a hétköznapi életünkre. Hát az első pont, miért írta Pál ezeket a sorokat, talán mások is tudják, hiszen a korintusi levél nem ismeretlen számunkra, akik igét hirdetnek, vagy igét hallgatnak, azok biztos, hogy találkoztak már ezzel, hogy Korintusban egy olyan gyülekezet volt, amit Pál apostol alapított, ugye Akvilla és Priscilla volt az első segítője Pálnak, akik tulajdonképpen a zsidó üldözés elől menekültek ide, és ők lettek az elsők, aztán pedig Timóteus és Sílás, vagy Szilász is munkatársak lettek, meg sok-sok tagja lett a gyülekezetnek is. Mivel ez egy tengerparti kikötőváros, hát nagyon sokféle ember, nagyon sokan, és nagyon sokféle ember fordult ott meg, így a gyülekezetbe is, így mondjuk ezt, hogy nem homogén volt a közeg, hanem voltak ott mindenféle nációból, mindenféle nemzetből valók, és a természetesen a gyülekezetbe is így jöttek az emberek, így lettek testvérek, hogy hoztak magukkal nagyon sok olyan dolgot, ami aztán a gyülekezetben nem vált a javukra, meg a többiek javára sem. És tudjuk, hogy Pál ezért is írja nekik ezeket a sorokat, amelyeket itt most olvastunk, hogy egy kicsit helyre tegye őket, mert egyébként egy dinamikus gyülekezet volt, sokféle lelki ajándékaik voltak a testvéreknek, de ugyanakkor sokszor elfeledkeztek arról, hogy azzal, ha egy gyülekezetben jól mennek a dolgok, vagy az egyéni hívő életünkben jól mennek, azzal együtt kell, hogy járjon a szerénység, és a korintusiak nem voltak mindig szerények, hanem sokszor dicsekedtek, vagy mások javára is szóltak, de ugyanakkor a magánéletükben meg még erkölcsileg sem voltak mindenben fedhetetlenek. Pál ezért írja nekik a levelet, ugye azért van két korintusi levél a Bibliában, mert eredetileg három volt, a második elveszett, így a harmadik levél lett a második, ez annyira nem lényeges most számunkra, de hogy az apostol és a hívek között egy erőteljes kommunikáció folyt, levelezés folyt, ezt ma is olvashatjuk ezt a levet, és milyen jó, hogy a harmadik levél már arról számol be, hogy azért sikerült az apostolnak és a híveknek megegyezni. Szóval ez a korintusi gyülekezetnek a története? Ez az első kérdése a válasz. A második pont, hogy miért került ez vajon bele ide az Allianz programba. Én hoztam magammal ezt a kis felszabadítva az örömre kis üdvözlő kártyát, vagy emlékkártyát, amit készítettek ezek a precíz Allianz tagok és segítők, nem én, mert én mondjuk ezt esetleg meg tudnám írni egy Word-be, de már azon kívül semmit nem tudnék vele csinálni, de nagyon szép, és köszönjük, majd mindenki úgy tudom kap ebből. És gondolom, hogy azért tették bele a programba ezt, mert mi is olyanok vagyunk itt most, mint a korintusi gyülekezet. Olyan értelemben gondolom ezt, hogy mi is sokfelől jöttünk. Most ugye Mándokról is behoztam a testvéreket, mert akik most itt vannak Mándokról, ők egyébként otthon, most sajnos egy olyan imateremben vagyunk, ahol nem nagyon tudunk fűteni, nehezen melegszik fel az a hely. Házigazdánk, aki eddig házigazdánk volt 20 éven keresztül, megidősödtek a házaspár, nem szívesen zavarjuk őket. Meg egyébként azt gondoltuk, hogy jó lesz, ha eljövünk, nem mindig otthon vagyunk a házi istentiszteleten, vagy ebben a kis imateremben, hanem megismerkedünk itt egymással, meg kicsit találkozunk, kicsit megfényesedünk, ahogy szokták ezt mondani egymás által. Sokfelől jöttünk, és bizonyára sokféle dolgot hoztunk magunkkal. Ja, van itt most is, mint a korintusi gyülekezetben, gyerek, fiatal, öreg, vidékről való, bár Mándok város, van nagyvárosból való, vannak ugye a baptista testvérek, evangélikusok, reformátusok is vannak itt közöttünk. Hívtunk egyébként másokat is, nem mindenki jött el, de ugye sokfélék vagyunk, és mindannyian hoztuk magunkkal a saját vallásunkat, hogy így mondjam, a saját meggyőződésünket. Ugye az Allianz erre való, ugye az a szó jelentése, hogy szövetség, erre való, hogy akármennyire mások vagyunk, annyira azért nem vagyunk mások, de azért eltérünk ebben, abban, istentiszteleti szokásban, liturgiában, köszönésben, és még annyi minden másban, de most azért vagyunk itt szövetségben, hogy egymástól tanuljunk, hogy egymást erősítsük, hogy ami olyan, hogy nem éppen tetszik nekünk, az most értsék jól a testvérek, vagy Pál apostol szavait használom inkább, hogy szeretetben szenvedjétek el egymást. Én korábbi években, ugye Miklós itt van, ő ugye talán van 20 éve is, hogy összejártunk Allianz közösségre, ugye Tibor már nincs itt az előző baptista lelkipásztor, de nem árulok el titkot, de nem is akarok nagyon kiteregetni a szennyest, de volt, hogy egyszer-kétszer egymásnak ugrottunk itt a nagy Allianz közösségben, az énekeket illetően, a hangszerek használata illetően, kit hívjunk meg. Emlékszem, hogy elég komoly, majdnem kenyértörésre, legalábbis én, hát a Miklós a legszelidebb közöttünk, de én és Tibi volt, hogy összeboxoltunk, persze nem szó szerint. Hogy mégis hogy legyen, kit hívjunk, ki jöjjön, ki játszol a hangszeren. Na nem voltak ezek olyan nagy létkérdések, de azért össze kellett csiszolódni. Volt olyan, amikor valaki közülünk azt mondta, ott fölugrott az orgonát, és azt mondta, akkor csináljátok, és oda lement, és oda a leghátsó padba leült. Mi lesz, most elment a orgona játékosunk. Szóval voltak ilyenek, de aztán mindig megbékéltünk, ugye? Miklós, így emlékszem, hogy mindig megbékéltünk. És rájöttünk arra, hogy ezért van az Allianz, hogy szövetségbe lépjünk egymással. Most nem akarom azt mondani, hogy legalább egy hétre, mert ez csúnya volna, ha ezt mondanám, de hát azért ne csak egy hétre, hanem ha lehet, akkor hosszú időre, ha lehet, akkor mindig. És bizonyára közöttünk is vannak olyanok, akik mint a korintusiak, hát hozták magukkal, meg én is ilyen vagyok, hozzuk magunkkal a saját természetünket is. Valaki egyszer így mondta kicsit viccesen, hogy már sajnálom az óemberemet, hogy itt kell, hogy a nyomomban settenkedjen, mert hogy ezt is elismeri a Biblia, hogy bizony Krisztusban újjászületünk, de a régi természetünkkel naponta fel kell venni a harcot. Van is egy ilyen énekünk, jó, ha az ó emberünk szenved. Nem tudom, itt szoktátok-e énekelni, a testvérek menjünk bátran. Talán abban van egy ilyen sor, hogy jó az, ha az ó emberünk szenved. Szóval ezért jelölték ki számunkra ezt a igerészt, a program összeállítói, meg hát azért gondolom, mert hogy az a hetünknek a címe és a tartalma, hogy szabaduljunk fel az örömre. Tehát lehet, hogy ezek tartják vissza bennünk az örömöt. Hogy nem tudunk, nem akarunk, és ezt most nem belebeszélni akarom itt a testvérekbe, csak így feltételezem, nem akarunk valahogy egységben lenni. Ez benne van az emberi természetünkben, hogy egy kicsit mindig különbek akarunk lenni, de ez a hét most erről szól, hogy nem tudunk örömteli hívő életet élni, ha nem tesszük le azt, ami nem közénk való. Mi vallásunk alapítója mondta azt John Wesley, de szerintem nem volt ezzel egyedül, amikor azt mondta, hogy a különböző vallásúak között az a fontos, hogy a lényeges dolgokban legyünk egységesek, és a lényegtelen dolgokban pedig engedjük meg, hogy mindenki azt vallja, amit akar. John Wesley egy nagyon szigorú ember volt egyébként, de ezt megengedte, hogy a metodista gyülekezetekben is sokféle, úgy mondjam, irányzat megférjen egymás mellett. Állítólag most is 30 féle irányzat van Amerikában és Angliában, a szabad metodistáktól kezdve a nem tudom én milyen metodistákig. Valahogy mégis meg kell, hogy férjenek ezek egymásra, és így van ez a baptista meg evangélikus egyházban is. Na, térjünk rá arra, amit Pál mondott. Röviden, nálunk jobban szembetűnhető az óra, de itt nem látom az órát. Jaj, bocsánat, akkor időbálunk egy kicsit. Egy pár perc múlva befejezem, és átadom Krisztiánnak. Hogy Pál úgy tűnik, hogy egy ilyen anatómia órát tart, ahogy olvastam, ugye arról beszél, hogy olyan az egyház, mint a testünk, hogy vannak különböző testrészeink, szerveink, és ezek egy szervrendszerbe kapcsolódnak, erre még emlékszek a biológiai tanulmányaimból, hogy a szervek szervrendszerré állnak össze. És azt mondja az apostol, felhasználva ezt a képet, aki járt élővilág órára, vagy biológia órára, az emlékszik, hogy ki volt ott téve egy ilyen mesztelen test, amint be voltak rajzolva az izmok, meg az ízületek, meg minden, meg az agy, meg. És akkor ezt lehetett ott nézni, és tanulmányozni, nem mindenki ilyen szemmel nézett erre, inkább sokan kuncogtak ezen. Nos, Pál azt mondja, hogy ez egy nagyon jó szemléltetés. Ilyennek kell lenni az Allianz közösségnek, és nekünk egyen-egyenként is ilyennek kell lenni. El kell ismernünk, hogy Isten szerkesztette az egyházat egybe. És különböző tagokat, különböző végtagokat, most mondjuk így, mert mi így használjuk ezt a dolgot, már nem szoktuk mondani, valakinek a tagjai, ez már ilyen régies. Végtagjaink vannak, különböző szerveink vannak. Ugye talán mindenki tudja, hogy az a picike hasnyálmirigy, ami nagyon fontos szerv, az nagyon kis picike, de az, ha megbetegszik, akkor az borzalmas zavar, baj tud okozni a szervezetben. És Pál azt mondja, hogy vannak kicsikék, de Isten azoknak nagyobb méltóságot ad. Sőt, azt mondja, vannak olyan testrészeink, amiket elfedünk, eltakarunk, és azt gondoljuk, hogy hát az nem olyan ékes, azt mondja Pál, azoknak Isten még nagyobb méltóságot adott, és ezzel mindig azt akarja hangsúlyozni az apostol, hogy ilyen a jó egyház, ilyen a jó Allianz közösség, és ezt írja, és ez a legfontosabb, mikor azt mondja, hogy a legfontosabb a fej, a fő. És kicsoda a fej és a fő? Krisztus. Senkire nem mondja azt, hogy a baptista testvérek a fej, és a többiek azok csak mozognak, ahogy a baptisták mozgatják őket, vagy evangélikusok, vagy a testvérközösségben élő metodisták. Nem mondja ezt, hanem mindenkire azt mondja, hogy testrészei vagyunk a testnek, és egymásnak nélkülözhetetlen tagjai. Mert mit ér? Azt mondja, a szem azt mondja a lábnak, hát teljesen szerintem direkt sarkította ki az apostol ezt, hogy ez képtelen dolog, hogy valakinek csak szeme van. Hadd mondjak egy nagyon rövid példát, amikor én hitoktató voltam, most is az vagyok, de egy régi diákom egyszer szünetről beszaladt, és éppen kifújta az utolsó cigarettát, az utolsó slukkot, ahogy szokták, mert odaszaladt hozzám, és mondta, hogy pap bácsi, a mennyországba fogunk cigarettázni. Mondta meg, hogy Zsoltikám, nem fogunk, mert ott nem lesz testünk. Mire Zsolti azt mondta, hogy csak fejünk lesz. Ő reménykedett abba, hogyha testünk nem is lesz, legalább fejünk lesz, és majd lehet cigarettázni. De persze a mennyországban nem fogunk, meg az a jó, ha itt sem tesszük, mert hogy az én egyházelnököm mindig azt mondta, ha látott valaki cigarettázni, hogy árt a szépségnek, és én is fölvettem ezt a jó szokást, ha valakit cigarettázni látok, mindig ezt mondom. Szóval nem jó, nem szabad elválasztani, és nem is lehet egymástól a test részeket. És legfőképpen a legfontosabb szabály az, hogy a fej, a Krisztus, ő irányítson bennünket. Ő, mint az agyunk, amely parancsokat osztogat, ő harmonizáljon bennünket. A mozgást tudjuk, hogy az agy koordinálja. Milyen nagy baj, ha valakit látunk, akinek mozgáskoordinációs betegsége van, milyen nehéz az neki is, meg környezetének is, és sorolhatnánk, annyiféle ilyen probléma van, amit az okoz, hogy az agy valamiért, vagy az idegek nem jól működnek, azt mondja az apostol, az Úr Jézus mindig jól működik. És ha neki szót fogadunk, akkor az egyház külön-külön és együtt is jól fog munkálkodni. Befejezésül hadd mondjam azt, hogy olvasok most egy könyvet, már második ettől a szerzőtől, Girc Bó, ha jól emlékszem. Ismerős? Köszönöm, ismerős? Vagy Bó, Girc, így is olvastam egyik másik könyvét. Ben a házát kősziklára építette, most pedig azt olvasom, hogy Hitből élünk. És ebből a Hitből élünk könyvből idézek egy sort, hogy az 1600-as években összejönnek testvérek, és azon vitatkoznak, hogy most a katolikus vallás-e a jó, vagy a megreformált luteránus evangélikus egyház. Két testvér, az egyik katolikus maradt, a másik luteránus lett, és azon vitatkoznak, hogy a király, az a svéd király, hogy ő most jó úton jár-e, hogy most melyiket pártolja, Luther Márton tanait, amiben volt hiba, mondták ők, és tényleg nem volt hibátlan, mint semmilyen más emberi mozgalom, de átalakította a világot Luther az ő tanaival. És azt mondta ott valaki, éppen vízkereszt volt, amikor összejöttek egy olyan kunyhóba, ahol annyira fújt a szél, hogy alig tudták az ajtót visszatolni. Összejöttek és ezen vitatkoztak, már majdnem tetlegességig fajult a dolog, amikor valaki azt mondta, hogy nem szégyellitek magatokat, hát vízkereszt van. Mi itt hívők vitatkozunk, közben pedig Heródes már az Úr Jézus után vetette magát. Mit is akart ezzel mondani? Az, hogy mi hívő emberek, ha egymással torzsalkodunk, akár ezen, hogy Luther volt-e, vagy John Wesley az áldottabb, vagy hogy most valamelyik egyházi szokás jó-e, vagy nem jó. Egyébként ilyen is van ebben a könyvben, hogy valaki megszólja a másikat, hogy hát te ne vedd fel azt a nyakláncot, mert akkor én nem jövök be a templomba, valamelyik a papnak, idősebb papnak a lánya egy nyakláncot vett fel, és azt mondta a papa lányának, hogy vedd föl, mert nem ezen múlik a mi hitünk. És ha engedünk, akkor előbb-utóbb szétfogjuk az egyházat forgácsolni ilyenek miatt. És közben Heródes meg Jézus után veti magát a világi emberek, és most senkinek nem sértő szándékkal mondom ezt, hogy a világban háborúk dúlnak, emberek egymás ellen fordulnak, nekünk most itt az idő arra, hogy összetartsunk, a Krisztus irányítása mellett harcoljuk a hitnek szép harcát. Tehát valószínűleg ezért került bele a programba ez a mai felolvasás a testről és a fejről, hogy ne legyen az örömünknek semmi gátja, csak egy lehet a gátja, hogyha testrészek helyett fejnek képzeljük magunkat. Ha nem vagyunk a helyünkön, ha más szolgálatát akarjuk elvenni, ha becsméreljük a másokét, ha közben úgy állunk a dolgokhoz, hogy mások is hozzáférjenek. Senkire nem gondolok most, csak ilyen általános dolgokat említek. Ha nem vagyunk a helyünkön, és ha nem nézünk a fejre, akkor össze-vissza fogjuk rángatni saját egyházunkat, és a világot is, de a program erre hív bennünket, hogy örömmel szolgáljatok az Úrnak. Amen.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Talán nem is az utolsó szó jogán, de az utolsó téma, amit elénk adtak ezen az Allianz ima héten, aznak a címe az, hogy Örök Öröm. És ehhez a 126. Zsoltárból olvasunk igéket. Sőt, 6 versből áll az egész Zsoltárt. Olvasom, akinél van Biblia, bármilyen formában tegyük ezt együtt, a 126. Zsoltárt. Így szól Isten igéje. Zarándokének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan, akik könnyező vetettek, újongva arassanak, aki sírva indult, mikor vetőmagját viszi, újongva érkezzék, ha kévéit hozza. Ez egy gyönyörű zsoltár. Egy zarándokének több alkalommal is énekelhették ezt az izraeliek, talán amikor mentek föl egy-egy jeruzsálemi ünnepre, és odafele zarándokéneket énekeltek és bátorították egymást, vagy éppen, ahogy mentek fel a templom lépcsőin megállva, és szintén közösen elénekelték ezeket a zarándokénekeket. Ebből olvastunk most egyet. Hogy sugárzik ki ebből az örök öröm számukra? Egyáltalán miért fontos gondolkoznunk, talán majd holnap után egy hét múlva is, hogy miről is volt szó ezen az ima héten? Miért jó nekünk örülni? Hiszem, ha talán az alkalom végén lesz lehetőségünk közösségben, szeretett közösségben lenni, és arra a kérdésre, hogy egyébként hogy vagy, 10 örömet vagy 10 panaszt fogunk megosztani egymással. Hát, egy hétig itt lehetett az előttünk Isten sokféle bátorítása, és csak nézzünk be az Isten igéjében. Majdnem ugyanazt mondja, de mégsem 3-3 versben. Az első mondata így szól, mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr. Aztán a 4. versben fordítsd jóra sorsunkat, Uram. Vagyis ez a két dolog, amit talán lehet majd továbbvinni, és a következő napokban, hetekben a puding próbája lesz majd az evés, amikor járjuk az életünket, hogy vajon mit kezdünk mindazzal, amit most itt hallgattunk. Mindaz a sok ige, mindaz, ami itt történt, az hogy működik a gyakorlat életben. Hogyha egy családban egy házaspárnak megérkezik a várva várt gyermek, aztán a gyermek elkezd cseperedni, és előbb-utóbb már olyan jó ereje lesz, hogy föl tud mászni bárhova, akkor talán sokan szülők tapasztalhatták azt, hogy előbb-utóbb fölkerül egy olyan magasra az a gyerek, hogy fölfelé még könnyű volt fölmászni, de aztán egyszer csak van egy megakadás, és jaj, hogy jön onnan le. Talán 2-3-4 évesen szinte minden gyerekkel előfordult. És amikor az első élménye van a szülőnek, akár anyának vagy apának, hogy oda menni, akár a kerítés tetején csüng a gyerek, vagy a porcelán tetején, és mondani, hogy gyere, gyere, engedd el magad, megfoglak. Az első alkalommal talán a gyermek még sose élte át ezt, de hogy amikor úgy az első tétova mozdulatokból úgy nagyon szorítja a polcot, a kapuvast, bármit, a faágat, de amikor először, hogy elhiszi a sokadik felszólítás, hogy gyere, gyere, elkaplak téged, és a gyerek megadja magát, talán egy pillanatra, csak egy pár centit így zuhan, de aztán a szülő biztos keze megfogja őt, akkor átéli azt az élményt, azt, hogy jóra fordította a sorsát a szülő. Nem esett le, nem lett baja, megfogta. Aztán van egy második alkalom, megint fölmászik. A szülő megint oda kell menjen, szükségbe van. Tehát második alkalommal már nem tart olyan sokáig elengedni azt. Még nem a gyermek megtanulja azt, hogy a szülő azt mondja, hogy gyere, megfoglak, akkor talán már arra kell vigyázni, hogy a gyerek már önkéntelenül veti magát, mert tudom, hogy anya, apa biztosan elkap engem. Nem fogok leesni. Nem fogok megsérülni. És arra emlékeztet vissza a Zsoltáros, hogy emlékszem arra. Emlékeztetik egymást. Emlékezzünk arra, amikor talán nem kicsi, hanem nagy bajban voltunk. Talán az életünk forgott veszélyben. Néha talán ez olyan szép költői műfaj is lehet, hogy bátorítják egymást, de amikor szó szerint az ókorban kellett elmenni egyik városból, vagy településre, talán a fővárosba, a Jeruzsálembe, és rabló csapatok leselkedtek, kifoszthatták az arra járó kelőket, hogy szó szerint össze kellett tartani azoknak a vándoroknak, hogy tényleg célba érjenek. Nem babra ment a játék. És amikor arra emlékeznek, hogy bizony, jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyan voltunk, mint az álmodók. Nem hittünk a szemünknek, az Isten megszabadított. Emlékezünk-e Istennek ilyen szabadításaira? Van-e bennünk e felett öröm? Nem hittem el, hogy az én férjem, az én feleségem az alkohol rabságából meg fog szabadulni. Hogy lesz olyan, hogy egy utolsó szál cigaretta, és többet nincsen cigaretta. Nem hittem el, hogy a játékgépet egyszer ott lehet hagyni. Nem hittem el, hogy egyszer soha többet nem fog a pornóra kattintani a gyermekem. Nem hittem el azt, hogy egyszer csak lehet abba hagyni a munkát, és nem lesz valaki munkamániás egy egész életen keresztül. Vagy éppen tanulásmániás, és diákok, kérlek, nagyon óvatosan hallgassátok ezeket a szavakat. De mégis, olyan sok mindenbe bele lehet kötöződni igazából az ember, mindenbe bele tud szorulni. És arra hívja a mi szívünket is a Zsoltáros, hogy emlékszem, amikor az Isten megszabadított, jóra fordította a sorsomat. Emlékszünk erre. Saját szabadítás élményünk van az Istennel. A családunkban, a gyülekezetünkben, azokkal, akikkel együtt élünk. Kettő dolgot mond. Hatalmas dolgokat tett ezekkel az Úr, ezt mondták akkor a népek. Nézzétek, ízlelgeti a Zsoltáros. Mások is látták rajtunk, hogy mekkora nagy dolgot tett az Isten. És utána megismétli, de most fordít egy kicsit, azt mondja, hatalmas dolgot tett velünk az Úr. Ezért örvendezünk. Látták mások is. Mi magunk is tanúi voltunk. Hadd legyen az első gondolat, amikor azon gondolkozunk, hogyan lehetne mindenre emlékezni, mi ezen ez a héten is történt velünk, és az Isten munkáját tapasztalhattuk meg, hogy emlékezzünk az Istennek a munkájára. Emlékezzünk arra, hogy ezt mások mit láttak ebből. Bátorítsuk fel egymást. Mondjuk oda másiknak, emlékszel, nem természetes az, ahonnan kiszabadított téged az Isten. Nem természetes az, hogy te most itt vagy közöttünk. Az Isten szabadítás, az Isten munkája Ez egy valóságos szabadítás. Valóban az Isten jóra fordította a sorsunkat. És amikor úgy folytatja, fordítsd jóra sorsunkat, Uram, akkor érzékeljük azt, hogy újból krízis van. Krízis lehetett azoknak az életében. Van a múltnak a tapasztalata, és aztán ott van a jelen, hogy vajon él még ez az Isten? Vagy ez az Isten régen élt, régen szabadított, de ez az Isten már halott. Mi a mi hitvallásunk? Élő Istenünk van? Szabadító Istenünk van? Olyan Istenünk van, aki ma is működik? Az Ézsaiásból nem fogom olvasni, csak megemlítem az igéjét. A 43. versben folyamatosan teli beszéli az egyébként a babiloni fogságban élő népnek a fülét az Isten, hogy figyeljetek már ide, én vagyok a szabadító Isten. Emlékezzetek azokra a hatalmas dolgokra, honnan szabadítottalak ki benneteket. És én most is ki akarlak benneteket szabadítani a babiloni fogságban. Konkrétan fogságban volt egy egész nép. Messze onnan felnőttek, a lakóhelytől, mindentől távol. És erre két választ lehetett adni. És adtak is sokan. Köszönjük szépen, Isten, jól érezzük magunkat a fogságban. Nincs vágyunk a szabadulásra. Sokan nem tértek haza. Csak kevesen tértek haza. És hadd húzzam tovább az évet, mert amikor hazatértek, aztán ott van Zerubbábel, ott van Nehémiás, Esdrás, és azokat az proféta igéket mondják el Isten üzenete rajtuk keresztül, hogy mintha hiába lett volna a babiloni fogság. A nép életében ugyanúgy ott vannak azok a bűnök, ugyanúgy megszegik az Isten parancsolatát. Tehát eltelik 400 év, egy nagy csend, fehér lap a Bibliánkban, és aztán indul az új szövetség. Mert az Isten tudta azt, hogy nem a babiloni fogság fogja megmenteni az embert, bár józanítólag adta Izraelnek is, hanem az Isten megmutatta, hogy igaz az, amit ő megígért már az első bűneset kapcsán, hallottuk azt, hogy mert jön majd egy asszonytól született, akinek a születését nemrég emlékeztünk és ünnepeltük karácsonykor, aki majd a kígyó fejére tapos. És fog igazi szabadulást hozni. És igaz lesz az, hogy lehet, hogy könnyezve kell vetni, de lesz újongvaratás. Lehet, hogy valaki sírva indul, amikor vetőmagját viszi, de újongva érkezik, ha kévéit hozza. Gyönyörű ez a kép, ahogyan elmegy az ember, és hitet igényel az Isten útján való járás. Az öröm abból fakad, hogy még nem tudom az Isten hogyan fog megszabadítani. Mint azt mondja, mint a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan, a Negev sivatagban elképzeljük azokat a patakmedreket, és annak a termé... azért van a patakmeder, mert abban egyszer víz folyt. És ha nézzük a padjainkat, nézzük a családjainkat, nézzük a közösségeinket, nézzük csak itt Kisvárdát, Mándokat és bárkit a környéken, akkor csak látjuk azt, hogy talán egyszer itt még nagyobb dolgok is történtek. Isten, lesz még a mi patakunk is tele vízzel. Fogunk még itt teltházzal együtt imaközösséget tartani. Lesz olyan imaközösségünk, amikor abba kell hagyni az imaközösséget, mert már túlmentünk minden időn, mert nem szűnik meg a hála, a magasztalás, hogy Isten él, szabadító. És sorba jönnek hozzá azok az emberek, akik megszabadultak, és megköszönik Istennek az ő munkáját. Lesz még ilyen? Arra vágyik a zsoltáros. Isten, bárcsak lenne, bárcsak fordítanád jóra a mi sorsunkat. Ha ebben a hitben járunk, lehet öröm a szívünkben. Lehet öröm a szívünkben, amikor még csak ránézünk valakire, és még csörögnek a bilincsei, még meg van kötözve. Lehet, hogy a családba beleszületik egy második gyerek, ő is fölmászik a polc tetejére, de én már figyelhette, hogy az előző testvére hogyan reagált, amikor anyaapa azt mondta, nyugodj le. Lehet, hogy az én Isten hitem, hogy hogyan ugrok az Isten kezébe, az utánam jövőnek példa lesz. Mit látnak rajtam? Ugrok az Isten kezébe, engedem, hogy ez a kegyelme folyton megszabadítson, hogy megtisztítson, hogy élem a hitben való járást. Élem azt, hogy folyamatosan megszabad az Isten. Talán ez a kulcs annak, hogy még másoknak, sokaknak öröme legyen, örök öröme. Adja az Isten, hogy az Isten ki tudja ezt munkálni mindannyiunk szívében, valóban lehessünk örömben együtt, tudjuk egymást erre hívni, bátorítani, hogy az Isten szabadító munkáját végezhesse, sokan ugorjanak még az Isten karjaiba. Legyen így. Amen.
Amen.
Drága testvérek, nekem olyan hálás a szívem mindegyik igéért, ami elhangzott. Itt most ezen a mai estén is, és az előző két alkalommal is, akiknek lehetősége volt, hogy mindegyik alkalommal itt voltak, vagy hallották mind a hat Isten, vagy mind a hat ige hirdetést, azoknak talán így közben, ahogy most itt voltunk és énekeltünk, akkor nagyon sok gondolat eszünkbe jutott ezekből az igékből. Hadd elevenítsek fel egy-egy gondolatot így az igék kapcsán. Ugye első este, amikor a baptista gyülekezet adott otthont az alkalomnak, akkor az egyik ige az az volt, hogy a teremtettség öröme mit jelent számunkra. Hogy amikor Pál a lisztrai pogányoknak prédikál, akkor arról az Istenről beszél, aki teremtő Isten, és aki szívbéli örömöt adott nekik, már akkor, amikor még nem is ismerték őt. Aztán ugyanazon az estén hallottunk arról az igéről, ami ugye a karácsonyi ünnepkörben sok helyen el is hangzott, amikor Mária és Erzsébet találkozik, és mind a két édesanyának a méhében ott a magzat, Mária méhében ott van az Úr Jézus, a világ megváltója, Erzsébet méhében pedig ott van keresztelő János, az útkészítő, és olyan fantasztikus, hogy akkor újjong a magzat, keresztelő János, hiszen már a megváltó ott van közel. Milyen fantasztikus, hogy ez így megfogalmazódott az igén keresztül is. Már ott is a Krisztusra mutatás volt, egy nagyon erős üzenet. Aztán a második alkalommal, amikor a testvérközösségnek a templomában, gyülekezeti házában találkoztunk, akkor a megváltottság öröme. Hogy mit jelent az, hogyha megtér egy bűnös, az egész mennyország ünnepel és örvendezik. És tudatában vagyunk-e annak, hogy a mi megtérésünk, és azoknak a megtérése felett, akiknek mi is akár szemtanúi lehetünk, e felett az egész mennyben örvendezés van, és ez mennyire visszahathat a mi mostani mindennapi életünkre. Vagy ugyanúgy csütörtökön hallottuk azt az igét is, hogy az együttlét, a közösség, a testvéri közösség az micsoda örömöt jelent a gyülekezet számára, hiszen az első gyülekezetnek az életébe kaptunk betekintést, akik összejöttek, együtt dicsérték az Istent, együtt részesültek örömmel és tiszta szívvel abban a közösségben, ami a gyülekezet közösségét, a Krisztus testében, vérében való közösségét, a megváltásban való, bűnbocsánatban való közösséget jelentette. És milyen fantasztikus volt most hallani arról, hogy bizony a testnek sok tagja van, és ez a sok tag hogy kapcsolódik egybe, egy testé, és megerősödni abban, hogy bár lehet, hogy mindenki a maga helyén, a maga közösségében éli a hívő életét, de az Úr nem véletlenül adja azokat a lehetőségeket, amikor együtt mozdulhatunk, és együtt dicsérhetjük őt. És olyan megragadó volt ez a kép is itt a 126. Zsoltárról. Azt gondolom, hogy ez is sokszor eszünkbe fog majd jutni, hogy bizony az a mozdulat, hogy merek-e ugrani az Úr kezébe, tapasztaltam már, hogy jóra fordította a sorsomat. Vajon a következő alkalommal, amikor erre van szükségem, akkor ez eszembe jut-e? Ugye? Igen, eszembe jut. Azt gondolom, hogy annyi minden van, amit most az utolsó ilyen közös ima közösségünkön az Úr elé vihetünk. Én azt gondolom, hogy nem csak a mai két témával kapcsolatban, a szenvedéssel, illetve az örök örömmel kapcsolatban, hanem akár így visszatekintve az elmúlt hétre, illetve előre tekintve, hogy akkor hogyan megyünk tovább, és mivel indít tovább minket az Isten, ezzel álljunk meg most az Úr előtt, és biztatom a testvéreket arra, hogy akinek van olyan imádsága, amit hangosan is szeretne elmondani, akkor ezt röviden és jól hallhatóan tegye meg, hogy mindannyian rámondhassuk az áment, de aki úgy szeretné, hogy csak magában mondja el az imádságát, akkor erre is mindenkinek szabadsága van. Így csendesedjünk most el, és vigyük az Úr elé az imádságainkat.
Megmondom, és Atyám, olyan hálás a szívem, hogy addig figyelmeztettél, hogy gyurkoljak a te kezembe. Mennyi sokat vártál, mennyit gyötörődtem, és adtál egy olyan helyzetet, amikor igen, azt vártam, és tudtam, hogy uralom kell. Olyan hálás a szívem, ezért mennyi édes Atyám. És azóta is a te gyermekem is. Ott találok megnyugvást. Istenem, kérlek, hogy segíts minnyájunkat, hogy vegyük észre, hogy mikor nyomorult helyzetben vagyunk, tudjunk az Úrhoz ugrani, bújni, és elfogadni az ő segítségét. Hallgass meg az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Menjél, édes Atyám! Köszönöm neked, hogy így vettünk a testvéreket. Behozunk minket a lelki pártban, lágyom, hogy édes Atyám. Hálát adok most, hogy megismerhetjük ezt a testvéreket, akik előtt van a hátulféjéhoz. Köszönöm neked, menjél, édes Atyám, mindenekért napot. És adsz nekünk előtt ilyen vírus mellettünk, vigyázz rám. Drága jó Istenem, gyógyítsál meg bennünket, adjál előtt mindannyiunkat.
Áldott legyen a Szent Amen. Uram, hálát adok neked, hogy a mi örömünk teljesen benne, mint a te testedben tagjaidnak. És Uram, köszönöm, hogy a te vezetésed alatt lehetünk. És köszönöm, hogy életünkben akkor is elmondhatjuk ezt, amikor arra vágyunk, hogy szabadításnak legyen, hogy örömünk legyen. Megérjük azt, hogy a te szabadításod az valóságban az életünkben, amikor engedik a mi életünket a kezedbe beleesni. És Uram, nagyon jó azt megtapasztalni, hogy te jelmezi szeretődő vagy, és te felemelsz minket, hogyha életünk olyan szabadban élt, amikor a próbáljuk kísérletéseink között elbutlánsa. Uram, a szeretetet akkor is ott van, és örömünk vele abban, Uram, hogy te ott vagy, és te megmentesz a körülmenesz, és Uram, abban is hatalmas örömünk lehet, és hálás örömünk te érted, hogy te ott vász, majd a mennyben, és te azt szeretnénk, hogy mindenben
Úr Jézus, köszönöm neked, hogy ma is templomunkba jöttem, mert ígérete szerint itt van most is közöttünk, és együtt örvendezve hallgathatjuk igényedet a testvérekkel. Jézus, te azt akarod, hogy te neked éljek alázatosan és örömmel beesítsen a rendelkezésedet. Végig akár minden arra, ami nem használ, és adj tisztállátást a te igazságod által. Arra legyek, és magadjak, és kérjük, elengedj, hogy bármi elszakítson körülött, Lártasson is, ahhoz hallasson, szent nevedet.
Amen. Amen. Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy személyesítetted szabadításodat. Köszönöm, hogy így emlékeztetem rád a múltban végzett munkádra. És köszönöm, hogy jelenleg is jelen vagy az életemben, szabadító Úrként, élő Istenként. Dicsőítelek ezért, ez te vagy az én örömnek a forrása. Imádkozom azért, hogy az angyal hirdette a pásztoroknak, ez még az egész népnek öröme lesz. Hadd legyen a mi kicsi népünknek is számára, még soha számára örömhírvé, hogy te élsz, hogy szabadító Isten vagy. Kérünk, bontakoztass ki ezt a munkát, kezd rajtunk, kezd rajtam. Amen.
Úr Jézus,
köszönöm
neked, hogy köszönöm, kész a bocsánat, kész a szabadításod is. Úr Jézus, kérlek, hívj minket a keresztethez a feláldozatot, és remeljen egy új szívet, életet, és kérlek, nem adj neked a kegyelmet, betartson meg őket.
Amen.
Uram, én köszönöm neked a közös szolgálat örömét, a közös szolgálatot a lelkipásztor testvérekkel, de a közös szolgálatot, amit láthattam a zenei szolgálók között. Köszönöm neked, Uram, hogy ezen keresztül is gazdagítottál minket, és gazdagítottad az összegyülekezett közösséget. Amen.
Amen.
Köszönjük neked, hogy ahogyan a Jeruzsálembe tartozó zarándokok imádkozhattak, még a ott maradottakért is vágyhattak arra, hogy együtt örvendezzenek, mi is jöhetünk eléd a szomorúakért, a betegekért, akik most otthon kellett, hogy maradjanak, és imádkozhatunk a háborúban sínlődőkért, és azért, hogy adj kérünk kegyelmet a békére, a megbékélésre, belevaló közösségbe, újíts meg ezekben is bennünket, hogy jelenezzünk. Előtted hálákat adunk neked mindenért. Amen.
Amen. Amen. Drága Úrunk, olyan jó tudni azt, hogy Te minden imádságot hallasz. Azt is, amit hangosan kimondunk a gyülekezet közösségében, azt is, amit csak magunkban mondunk el neked, és azt is, amit talán szavakba sem tudunk önteni. Köszönjük neked, Urunk, hogy minden a te kezedben van, és hogy te vagy az Ura mindeneknek. Kérünk téged, hogy fogadd el közös imádságunkat, amikor a te nevedben együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig kérem, hogy álljunk fel helyünkről, és így fogadjuk az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor az olyan örömöt, mint a forrás kezdetű éneket énekeljük. Azt a részét alkalmunknak, amikor padban ülve veszünk részt az alkalmon, ennek a végéhez érkeztünk, de még nincs vége a találkozónknak, hiszen ott hátul az asztalok körül gyülekezhetünk. Köszönjük szépen mindenkinek, aki hozott süteményt, akár a vendégtestvérek közül, akár a helyiek közül, egy kis teával is készültünk, és kaptuk a biztatást az egyik igehirdetésbe, hogy legyen olyan beszélgetés, hogy kérdezzük meg egymást, hogy hogy vagyunk, és hallgassuk is meg a választ. Úgyhogy aki teheti, és van még ideje maradni, azt kérem, hogy maradjon, és akkor legyen egy ilyen kötetlen beszélgetés is közöttünk. Ez az egyik dolog, amit szeretnék kérni a testvérektől. A másik, amit szintén hirdettünk már minden alkalommal, hogy az volt a szívünkön, hogy szeretnénk ennek a három alkalomnak a persejpénzét valami olyan célra adni, amivel az Isten dicsőségét tudjuk szolgálni, és az helyeződött a szívünkre, hogy Tatjana doktornő, aki ugye kisvárdai, de most éppen nincs itthon, tehát így nem tudott részt venni az alkalmakon, ő tartja a kapcsolatot kárpátaljai árva gyerekekkel, árvaházban élő gyerekekkel, hogy ő neki fogjuk odaadni akkor a persejpénzünket, és ő fogja felhasználni akkor a gyerekek segítésére. Így ajánlom a testvérek figyelmébe, nem kötelező az adakozás, de akinek ez a szívén van, akkor ezzel tegye be a persejbe az adományát, hogy ezt a célt szolgálja. A harmadik dolog, ami ugyan nem egyeztettünk erről, de úgy nagyon a szívemen volt, hogy végtelenül hálás a szívem azért, hogy ezen a héten ez a három alkalom megvalósulhatott, és erről beszélgettünk már Lacival is és Krisztiánnal is, hogy szeretnénk jövőre újra úgy tartani az Allianz alkalmakat, hogy minden este találkozunk, hiszen volt azért hiányérzetünk, hogy jó lett volna többet kapni. Próbáltuk ezt ezzel kivédeni, hogy egy alkalommal két igét is, két témát elővettünk, de azért mégiscsak jobb lett volna, ha minden este találkozhatunk. Tehát ezt majd jövőre, ha az Úr megengedi, akkor így szeretnénk szervezni. Ima téma minden gyülekezetnek, hogy tényleg az Úr ne tegyen olyan akadályokat, ami miatt ez lehetetlenné válik. A másik viszont, ami nagyon a szívemen volt, hogy ugye jövő héten lesz az ökumenikus ima hét. És olyan furcsa ez így számomra, hogy az, hogy két ima hét van, az nem furcsa, mert vannak olyan helyek, ahol kettő van, de az általában úgy szokott kinézni, hogy ugyanazok a felekezetek vannak benne, mind a két ima hétben, csak éppen a téma az, ami más, meg a háttér. De itt valahogy ez nem így alakult ki. Tehát mi most így hárman vagyunk ebbe benne, a három gyülekezet. Jövő héten, az ökumenikus ima héten a görög, a római, a református, meg az evangélikus gyülekezet. Olyan jó lenne az, hogyha ha a nyitás, a közeledés Krisztusban, tehát nem akármilyen áron, de valóban megvalósulhatna. És az lett most így a szívemen, hogy a keddi napot kaptuk mi arra, hogy mi leszünk a házigazdái az alkalomnak, a református lelkipásztor hozza akkor az igehirdetést, hogy én nagyon nagy szeretettel, mint házigazda, hívom a testvéreket, valahogy induljunk el egymás felé, ha egyik irányból nem dőlt a fal, akkor dőljön a másikból, ha a testvérek is úgy érzik, hogy ennek tényleg Isten szerint itt lenne az ideje, vagy itt lenne a helye. Szóval legyen ez is ott a szívünkön, és ha úgy érezzük, akkor kedden nagyon nagy szeretettel várunk mi ide erre az ökumenikus imaheti alkalomra mindenkit, de szerintem a többi alkalomra is nyugodtan be lehet csatlakozni, de arra én így éreztem, hogy kifejezettem. Szeretném megszólítani a jelenlévőket, hogy legyen folytatás minél több csatornán, legyen folytatás, hogy a hívők egysége minél inkább megvalósulhasson az Úr Jézus Krisztusban. Isten áldjon meg mindnyájunkat, senki ne szaladjon el úgy, ezt kérem szépen, hogy Panna mindjárt integet ott hátul, integessél? Igen, ő talán, nem mondhatom, hogy a legfiatalabb, mert nem tudom itt a fiúk pontosan hány évesek, vagy hogy is, vagy nem, egy fiú van itt, fiatalka, szóval, hogy ki mennyi idős, de a mi Pannánk az, aki őrzi az igéslapokat, és szeretnénk mindenkinek ajándékba emlékül adni, de a süteményeket se hagyjuk itt, tehát az meg a beszélgetés se. Isten áldja meg a további részét is az esténknek.